Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket itt a Mátraházi hetünkön. Egy fohásszal kezdjük el a mai alkalmunkat. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Ma esti evangelizációs alkalmunk kezdetén dicsőítsük a mi Urunkat énekszóval, énekeljük a 290. dicséretünket, a 290. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük el, a 290-es számú dicséretünk első verse így kezdődik, vezess Jézusunk, véled indulunk. Emeljük fel szívünket az Úrhoz, csendesedjünk el ő előtte, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, köszönjük neked, hogy veled indulhatunk erre a hétre, és köszönjük, hogy te szeretnél vezetni bennünket, köszönjük, hogy te hoztál ide bennünket a hegyre, hogy elcsendesedjünk a te színed előtt, hogy feltöltődjünk, a te szereteteddel, a te ígéddel, a te erőddel, és feltöltődve induljunk tovább, vissza arra a helyre, ahova te állítottál bennünket, abba a szolgálatba, amelyre te hívtál el bennünket. Kérünk, áld meg ezt a hetet, hogy valóban a feltöltődésnek, a hitben való megerősödésnek, a te szeretetedben való növekedésnek a hete legyen, és add, hogy amikor majd lemegyünk a hegyről, hadd ragyogjon a mi orcánk, és hadd ragyogja tovább mások felé a te szeretetedet, hadd ragyogja tovább a rólad szóló örömhírt, hogy küldetésünk, feladatunk van, mert te elhívtál bennünket, hogy megállj, hogy beállíts a te szolgálatodba, és küldesz emberekhez, akikért felelősek vagyunk, gyülekezetbe, amelynek előjáróivá tettél bennünket, add, hogy valóban hadd tudjunk rád figyelni, és örömmel, hálával, hűséggel szolgálni neked. Így jöjj, kérünk szent lelked által, te szólj, és te taníts bennünket ezen a mai estén is, és áld meg ennek a hétnek minden egyes alkalmát, te szólj, és te áld meg a beszélgetéseket, az együttléteket, te jöjj, kérünk, és add, hogyha tudjuk meghallani, és szívünkbe fogadni a te ígédet. Fiadért, az Úr Jézusért kérünk, mennyei atyánk, hallgass meg bennünket, és légy itt velünk, szent lelked által. Amen. Isten ígéjét a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból olvasom, a 14. fejezet 22-től a 33-ig terjedő verseket. Máté evangéliumából a 14. fejezet 22-től a 33-ig terjedő versekből így szólít meg bennünket Isten élő ítéje. Ezután nyomban sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsátotta a sokaságot, egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, és ezt mondták: kísértet ez. És ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így válaszolt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Ő pedig így szólt: jöjj. És Péter kiszállva a hajóból, járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt. És amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: valóban Isten fia vagy. Kedves testvérek, keresztény gyülekezet, kedves szolgatársak, olyan jó, hogy itt lehetünk a hegyen, Jézus hívását meghalva, és olyan jó, hogy tudhatjuk, hogy nem azért vagyunk itt, hogy itt letáborozzunk, hogy itt maradjunk a hegyen, hanem azért, hogy itt a hegyen feltöltődjünk, megerősödjünk Jézus szeretetében, megerősödjünk a saját elhivatásunkban, küldetésünkben, és feltöltődve menjünk vissza oda, ahova a mi Urunk állított be minket. Hogy feltöltődjünk Isten szeretetével, örömével, békességével, és beálljunk újult erővel abba a szolgálatba, amiben Jézus szeretne vezetni, hogy építsük az ő országát, hogy építsük az ő egyházát. Először is ezt látjuk ebben az igében, hogy Jézus sürgeti a tanítványokat. És sokszor úgy vagyunk vele, ahogy el is hangzott itt a beszélgetésben, voltak itt, úgy kellett rá beszélni erre a szolgálatra, hogy beálljon presbiteri szolgálatba, hogy elfogadja a főgondnoki felkérést. Sokszor mi ezt még halogatnánk, hogy még hadd érjek egy kicsit, még hadd tapasztaljak egy kicsit többet, hadd legyek tapasztaltabb. Jézus sürget minket, és hív, mert az idők gonoszak, mert az idő elmúlik. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Jézus bízott rád feladatot, kövesd őt, és állj be az ő szolgálatába örömmel, és tedd azt, amire ő sürget, amire ő hív, amire ő bíztat téged. Ne legyünk úgy, hogy hely ráérünk arra, még majd, hanem most, igyekezzünk minél előbb azt megtenni, amit Jézus kér tőlünk, amit Jézus bízott ránk. Másfelől, hogyha Károli Bibliánk van, akkor abban így olvassuk ugyanezt az ígét, hogy Jézus kényszerítette a tanítványait. Jézus kényszerítette a tanítványokat, hogy hajóba szálljanak. Mindannyian belekerülünk időnként kényszerhelyzetekbe. Olyan helyzetekbe, amiket nem mi választottunk, amik nem rajtunk múltak. Például nem tudom ki az, aki amikor oda költözött arra a helyre, ahol most lakik, ki az, aki először a gyülekezetet nézte meg. Nem biztos, hogy először a gyülekezetet vizsgáltuk meg, milyen ott a lelkész, milyen a lelki közösség, milyenek a presbiterek, milyen a gondok. Nem vettünk egy házat, oda költöztünk, és aztán olyan jó, hogyha azt tapasztaltuk, hogy van ott egy jó lelki közösség. Van egy közösség, ahol jól érezhetjük magunkat. Belekerültünk egy helyzetbe, amit nem mi választottunk, amiről nem mi döntöttünk, de mégis ott vagyunk. És Jézus minket is szeretne ott használni. Jézus kényszeríti a tanítványokat. Induljatok el! És ha már ott vannak a csónakba, akkor eveznek. Jézus beállított egy szolgálatba. Evezd azt a csónakot, Jézusnak azt a hajóját, ahova ő téged állított, és igyekezz együtt dolgozni azokkal, akikkel egy hajóban evezel, hogy ne az ellenkező irányba evez, hanem azokkal együtt tudj szolgálni, akiket Jézus állított melléd. Mert sokszor tapasztaljuk ezt, hogy elhangzott itt a bemutatkozáskor, hogy mi 13-an vagyunk testvérek. Nem én választottam a testvéreimet. Ők se választottak engem. Kaptuk egymást Jézustól, szeretetből. Lehet, hogy voltak olyan idők, vagy lettek volna olyan idők, amikor azt mondtuk volna, hogy na, őt nem választottam. Biztos, hogy ő kell, hogy mellettem legyen. És olyan jó, amikor átéljük azt, hogy nem véletlenül vagyunk egymás mellett. Mert pont így tudjuk kiegészíteni egymást. Nem te választottad a presbiter társaidat, de neked kell velük szolgálnod, hogy együtt építsd velük az Isten országát. Ez egy kényszerhelyzet, úgymond. Egy nem te általad választott helyzet. És mégis nekünk kell helytállnunk ebben a helyzetben, és felmutatnunk azt, hogy mi hisszük, hogy Jézus vezetett ide bennünket, és szeretnénk róla, az ő szeretetéről, az ő kegyelméről, az ő jóságáról bizonyságot tenni, hogy mi testvérekként húzzuk együtt azt a szolgálatot, amit Jézus bízott ránk, hogy együtt akarjuk húzni az egyház szekerét, együtt evezünk az egyház csónakjában. És látjuk ezt is, hogy látszólag Jézus úgymond magára hagyja a tanítványokat. Mikor elküldi őket, és elbocsátja a sokasságot is, Jézus felmegy a hegyre imádkozni. Olyan jó lenne, ha példát vennénk a mi mesterünkről. Példát vennénk a mi megváltunkról. Jézus mindig talált időt arra, hogy imádkozzon. Mindig talált időt arra, hogy az atyával beszélgessen. Ez nem egy kipipálandó feladat volt neki, hanem lételem, ami meghatározta az egész életét, az egész szolgálatát. Minden napját ezzel kezdi, ezzel fejezi be, mindig talál időt arra, hogy az atyával beszélgessen. Áron is megvegyétek az alkalmakat. Lelkészként is tapasztaljuk, sokszor gondolják el, talán gyülekezeti tagok, hogy a lelkésznek munkaköri leírás, hogy imádkozzon rendszeresen, és elmélyülten, és szakítson erre időt, de jó, hogy nem azért, mert munkaköri leírásunk, hanem azért, mert kiváltságunk, hogy beszélgethetünk az atyával, de sokszor tapasztalom én is magamon, hogyha reggel erre minőségi időt nem szánok, hanem rögtön, na még ezt elintézem, és majd utána, elmegy az egész nap. És mindig jön valaki, csenget valaki, valamit el kell intézni, csörög a telefon, jön egy fontos levél, mindig jön valami, ami eltereli az ember figyelmét arról, hogy az atyával minőségi időt töltsön. Mert minden nap beszélget az ember az atyával. Keresztény emberként munka közben is, menet közben is, az autóban is tudunk vele beszélgetni, és ez fontos is, hogy legyen egy ilyen természetes, személyes kapcsolatunk, hogy bárhol, bármikor meg tudjuk szólítani a mi mennyei atyánkat. De szánjunk minőségi időt minden nap Jézusra és az atyára. Minden nap szakítsunk erre időt. Áron is vegyük meg az alkalmat. És ezért jók ezek a külön alkalmak, amikor így kiszakadhatunk egy kicsit a hétköznapokból, és tényleg teljes figyelmünket, teljes szívünket Jézusra irányíthatjuk, mert feltöltődve, megerősödve indulhatunk tovább. Jézus az 5000 ember megvendégelése után, ugye ekkor történik ez a jelenet, amit most itt elolvastam, ez a történet. Az 5000 ember megvendégelése után nem a tömeggel megy ünnepelni, hanem félre vonul és az atyával beszélget. És megköszöni az atyának azt, amit tudott tenni, azt, amit tehetett. Akkor valami nagy dolgot tudunk tenni a gyülekezetért. Akkor átéljük, hogy valami nagy dolgot tudtunk tenni. De jó, hogyha nem elragad bennünket a büszkeség, hanem az első, hogy megköszönjük az atyának, és megköszönjük Jézusnak azt, hogy megtehettük ezt. De jó, hogy szolgálhatlak téged, és tehettem valamit a te ügyedért. Érted, aki mindent megtettél értem. Jézus mindent odaadott érted. Mindent. Nem csak sok mindent, hanem mindent. A fiatalságát, a testi épségét, az életét. Mindent odaadott azért, hogy neked örök életed legyen. Hogy a te megváltásod készen legyen. Hogy ezt mondhassa ott a kereszten a halála előtti pillanatban, elvégeztetett. Készen van a megváltás nagy műve. Mindent elvégzett Jézus érted. Te mit teszel érte? Figyelj rá, és kérd az ő vezetését, és ő meg fogja mutatni azt, hogy mit tehetsz az ő ügyében. Csak szállj minőségi időt a vele való kapcsolatra. Ugyanakkor ezt látjuk, hogy miközben Jézus fent imádkozik és beszélget az atyával, nem téveszti szem elől a tanítványokat sem. Jézus fenn a hegyen imádkozik, közben a hullámzó tengeren látja azt, hogy küzdenek az övéi. Figyel rájuk, nem hagyja őket magukra, nem téveszti őket szem elől egy pillanatra sem. Jézus most is fenn van a mennyben, de nem hagy téged magadra, hanem minden nap figyel rád, törődik veled, közben jár érted, imádkozik a tanítványaiért Jézus. Nem tudom, belegondoltál-e, hogy milyen nagy dolog az, hogy naponta előkerül a neved a mennyben. Jézus minden nap beszélget rólad az atyával. Minden nap beszélget Jézus és az atya rólad. Hogy itt van ez a presbiter, itt van ez a testvér. Feladatot bíztam rá. Megváltottam. Kihívtam őt a bűneiből. És lehetőséget adtam neki arra, hogy szolgáljon. Hogy építse az én gyülekezetemet. Hogy bizonyságot tegyen azokról, a dolgokról, amiket átélt velem és mellettem. Vajon belegondolunk-e, hogy egy óriási dolog, hogy Jézus könyörög érted, hogy legyen erőd elvégezni azokat a feladatokat, amiket ő bízott rád, legyen bölcsességed meghozni azokat a döntéseket, amiket meg kell hoznod, legyen erőd nemet mondani azokra a bűnökre, amik támadnak, kísértenek, be akarnak szennyezni, vissza akarnak húzni, és legyen erőd igent mondani arra, amit Jézus bíz rád, amit Jézus kér tőled. Jézus könyörög érted, kimondhatatlan fohászkodásokkal minden nap. Naponta előkerül a neved a mennyben. Jézus itt, a fenn a hegyen, nem azt mondja, hogy na végre egy kicsit kiszabadultam ezek közül a tanítványok közül, hanem velük foglalkozik ott, fenn a hegyen is. Mert Jézus arra váltott meg minket, hogy vele töltsük majd az örökké valóságot. Ő pont azt szeretni, nem megszabadulni szeretne tőlünk, hanem azt szeretné, hogy vele töltsük az örökké valóságot. Hogy ott örökkön, örökké vele lehessünk a mennyei dicsőségben. Ő erre váltott meg téged. És azt szeretné, hogy ezért Megtisztulj, megújulj, megerősödj az ő szeretetében. És örömmel végezd azt a szolgálatot, amit ő bízott rád. És olyan jó látni ezt, hogy nem csak lát minket, és imádkozik, értünk, bár ez is óriási dolog, hanem mellénk áll. Jézus ezt ígérte, mielőtt felment a mennybe, íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem csak fentről bíztatlak titeket, hogy hajrá, gyerünk, fog ez menni, hanem mellénk áll, velünk van a szolgálatban, az örömteli, sikeres, áldott napokon, és a kudarcokban is ott van melletted. Amikor valami nem úgy sikerül, ahogy te szeretted volna, ahogy te elképzelted, hogy ezt nem így akartam, nem ezt akartam. És Jézus ott van, és nem hagyott magadra téged ebben sem, hanem melletted áll a csalódásokban, a kudarcokban is, és szeretné, hogyha tapasztalat lenne belőle, hogy tovább tudj lépni, és tapasztaltabban tud Isten országát építeni. Mellénk áll. Jézus nem csak fentről a hegyről nézi a tanítványokat, hanem a tengeren járva oda sétál a tanítványokhoz. A mélységek fölött is oda sétál a tanítványokhoz, oda jön hozzájuk. Te tudod, hogy milyen mélységek a bűneidnek, vagy a félelmeidnek, a kétségeidnek, milyen mélységei vesznek körül. Hogy milyen mélységes bűnök, mélységes kudarcok, mélységes csalódások, vagy éppen milyen mélységes önsajnálat vesz körül téged. Te tudod. De Jézus nem csak ezeket a mélységeket látja. A galileai tenger egy nagyon mély tó. Nem túl nagy tó, de nagyon mély. Helyenként 50-60 méter mély is van. És Jézus oda sétál ezen a tavon, a hihetetlen mélységek fölött, oda sétál a tanítványokhoz. Látja, hogy milyen mélységek vannak a te életedben. De azért jön, hogy felül emeljen ezeken. Hogy átvigyen ezeken a mélységeken. Emberileg hihetetlen, elképzelhetetlen, felfoghatatlan helyzetekben is Jézus odaáll mellénk. Ki gondolta volna a tanítványok, és ezt olvassuk, hogy felsikoltanak, ugye ez a szó, amit szerepel, hogy 12 meglett férfi ott van a hajóban, és felsikoltanak, amikor látják, hogy egy fehér ruhás alak közeledik feléjük a tengeren járva. Jézus mellénk áll. Még amikor nem is fogjuk fel, hogy ez lehetséges, tényleg Jézus itt van velem ebben a helyzetben is. Azok után, amit csináltam, azok után, amit elrontottam, Jézus ismeri a múltadat, és szeretne arra bűnbocsánatot, feloldozást, teljes szabadulást adni, és ő ismeri azt, hogy mivé lehetsz, ha hiszel benne. Mivé lehetsz, hogyha rábízod az életedet teljesen. És szeretne vezetni téged ebben a szolgálatban, megáldani erőt, hitet és bölcsességet adni neked. És azt gondolom, mindannyian nagyon szeretjük Pétert, és sokszor rácsodálkozunk Péternek a gyermeki hitére. Nem véletlenül az első számú tanítványa Jézusnak. Úgymond a legjobb barátja Jézusnak emberileg. Olyan gyermeki hittel tud bízni Jézusban, hogy nem azt mondja, hogy jaj, hát jó, te tudsz a vízen járni, de hát én csak egy egyszerű halász vagyok, nem tudok én vízen járni, hanem azt mondja, Uram, ha te vagy, akkor attól én is tudjak a vízen járni. Uram, ha te tényleg itt vagy velem, attól, hogy átéljem azt, hogy te csodákat teszel az életemben, a gyülekezetemben, hogy erőt adsz emberileg lehetetlen helyzetekben is, emberileg megoldhatatlan, kilátástalan helyzetekben is, attól, hogy én is megálljam a helyemet, miközben tisztában vagyok a gyengeségeimmel, a korlátaimmal. Péter tudta azt, hogy ő nem tud a vízen járni. De azt mondta, ha te vagy az Jézus, az én Uram, az én megváltóm, akkor attól, hogy én is tudjak a vízen járni. És olyan jó látni azt, hogy Jézus nem lehűti Pétert, és nem azt mondja, hogy ácsi, hát én az Isten fia vagyok, én tudok a vízen járni, te meg egy egyszerű halász vagy. Tudod, hogy hol a helyed. Úgyhogy egyszerű presbiterek vagyunk. Hát azért nem vagyunk Jézusok. Nem vagyunk megváltók. Nem tudunk mi vízen járni. De bizonyára mindannyian ismerjük Müller Györgynek az életét. Aki nem a nagy vagyonából, hanem a gyermeki hitéből több száz árvát etetett naponta. Több száz árvát. Úgy, hogy gyermeki hittel komolyan vette ezt a feladatot ő, nem maga találta ki, hanem Jézus bízta rá. És ha Jézus rábízta ezeket a gyerekeket, akkor ő gondoskodni is fog ezekről a gyerekekről. És teljes hittel rábízta magát, az életét, a szolgálatát, és a rábízott gyerekeket Jézusra. És néha nagyon ki voltak centízve azok az adományok, de minden nap volt mit enniük. Minden nap kirendelte Isten azt, amire szükségük volt, mert gondoskodott róluk. Vagy, nem tudom, a Neszmélyi Árvaháznak csak egy hazai történetet is lássunk. A Neszmélyi Árvaháznak a története mennyire ismerős a testvérek előtt. A háború előtt két tanárnő összeszedett árvákat, és ők gondoskodtak róluk adományokból. Hitből, Istentől kapott feladatként végezték ezt a szolgálatot. És volt olyan, hogy néhány liter tejen kívül semmiük nem volt. És leültették a gyerekeket az asztalhoz, hogy imádkozzanak, énekeljenek. Az evés előtti éneket és imádságot elénekelték, elmondták, elimádkozták az evés előtti imádságot, és mikor kezdték volna kiosztani azt a mindenkinek egy-két deci tejet, hogy ez a vacsora, és aztán mindenki nyugovóra térhet, éppen csengettek. És jöttek a nőszövetség, az országos nőszövetség vezetői, hogy éppen most voltunk egy nagy konferencián, és megmaradt egy csomó étel. Mit csináljunk vele? Ünnepi lakomát kaptak a gyerekek. Mert hittel el tudták mondani az evés előtti imádságot. Mert az a két tanárnő rámerte bízni az életét Jézusra. Látszólag felelőtlenül, de teljes hittel az iránt, a Jézus iránt, aki megváltotta őket. Jézus neked is ezt mondja. Jöjj! Lép ki a csónakból, a biztosnak látszó talajról, a megszokásaidból, és kezd el rábízni magad teljes mértékben Jézusra. És ne azt kérdezz, hogy mit szoktam tenni én ilyenkor, hanem hogy mit tenne Jézus, ahogy ez elhangzott, hogy nem mindig lesz ez könnyű, mit tenne Jézus, de akkor lesz áldás az életünkön, ha azt tesszük, amit Jézus kér tőlük. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Te állítottál be ebbe a szolgálatba, segíts, hogy ezt hűségesen tudjam végezni. Jöjj a kényelmes megszokásokból, és indulj arra a szolgálatra, amit Jézus bízott rád. És látjuk, hogy Péter kilép a csónakból, és jár a vizen, amíg Jézusra figyel, amíg Jézus van a fókuszban, amíg Jézus van a középpontban, addig tud a vizen járni. És ezért jók ezek a csendes hetek, mert ezek mindig ilyen fókuszbeállítások. Jézus szeretné ma is, meg ezen az egész héten beállítani a szemednek a fókuszát. Ugye nekem is elhangzott, hogy van, aki, vagy nem mindenki szereti a szemüveget, én is be kellett, hogy lássam, hogy ezeket az apró betűket, most már nagyobb betűs Biblián van, de most már ezeket se látom, szükségem van erre, de hát ha szükség van rá, akkor pedig, de jó, hogy ezzel viszont tudok látni, tudok olvasni, látom a betűket. Be kellett állítani a fókuszt, mert akármilyen szemüveget nem lehet felvenni. Ahhoz kell beállítani a fókuszt, kinek? Ahova Jézus állította, hogy lásd azokat, akiket ő bízott rád. Kért, hogy állítsa be ő a fókuszt, hogy ő legyen a középpontba, és az ő fényébe lásd meg a többieket. Hogy az ő fényébe lásd meg azokat, akiket ő rád bízott. Uram, te állítsd be az én fókuszomat, hogy te légy a középpontban mindig, és lássam, mint testvéreket azokat, akiket mellém adtál. Hogy ne úgy lássuk egymást, mint járkáló fákat, ahogy mondja a félig meggyógyított vak, mikor Jézus megérintés, azt kérdezem, és látsz-e? Szóval látom az embereket, mint járkáló fákat. És sok ember megelégszik ennyivel, most már többet látok, mint eddig. De hát a másik csak egy darab fa a szememben. Csak egy név a választói névjegyzékben. Vagy látod-e a testvért, akiért Jézus az életét adta? A testvért, akiért Jézus ugyanúgy meghalt, mint érted? Testvérként látod-e a másikat? Mert Jézus nem áll meg itt, hogy látom az embereket, mint járkáló fákat, hanem megérinti újra, és akkor már tisztán lát az az ember. Ő a te szemedet és a te szívedet is szeretné meggyógyítani, hogy Jézus legyen a középpontba, és az ő fényében lásd a többieket. Viszont azt is fontos, hogy tudjuk, hogy mindig lesznek zavaró körülmények. Itt, amikor Péter azt mondja Jézusnak, hogy Uram, ha te vagy, akkor add, hogy én is tudjak a tengeren járni, ugyanúgy hullámzott a tenger. Ugyanúgy tombolt az az erős, viharos szél, amitől nem tudtak haladni. Este indulnak el, és már hajnalodik, és nem értek át a túlsó partra. Fújt ez az erős, viharos szél, akkor is, amikor Péter Jézussal beszél. De nem zavarja, mert Jézus van a fókusz, tehát a középpontban, Jézus van a fókuszban, és nem érdekli a szél. Kilép a csónakból, ugyanúgy hullámzik a tenger. És aztán egy ponton elkezdi zavarni a szél, és elkezdik zavarni a hullámok. Mindig lesznek zavaró körülmények. Mindig lesznek dolgok, amik be akarják zavarni a te életedet. Amik ki akarnak zökkenteni a Jézussal való szeretetteljes összhangból. Abból, hogy összhangban vagy Jézussal és örömmel követed őt. Mindig fognak ilyen dolgok jönni. Vagy a családból, vagy a gyülekezetből, vagy a munkahelyről, vagy egy presbitertárstól, valamitől, ami nyugtalanít, egy betegség, egy gond, egy probléma. A sátán mindig munkálkodni fog ott, ahol Isten munkálkodik. Ő mindig próbálkozik, hogy kizökkentsen téged a Jézussal való kapcsolatból. Ezért nagyon fontos, hogy figyeljünk Jézusra. Tudatosan figyeljünk Jézusra, és szálljunk időt a vele való kapcsolatra. Most karácsony előtt történt, hogy járok a Szadai Idősek otthonában minden pénteken tartunk bibliaórát, és jó, amikor összegyűlünk az idős testvérekkel, és olyan készségesek mindig az ápolónők is. A karácsony előtti felfokozott hangulatban volt egy ápolónő, aki kicsit másként viselkedett aznap, mint ahogy szokott, már bent a teremben hallottuk, ahogy kint kiabál a nénikkel, veszekszik, miközben mi Isten igéjére próbáltunk figyelni. Aztán máshol is ki lehet járni ott az öreg otthonba, ki lehet jutni az udvarra, de ő csak azért is ott akart keresztül menni, és még oda is mondogatott dolgokat Isten tisztelet közbe. Mondtam, ott először nagyon zavart, aztán Isten bölcsességet adott, és mondtam ott az idős testvéreknek, hogy karácsonyra készülünk, Jézus születésnapjára, az Isten szeretetének az ünnepére. A sátán mégis mindent el fog követni, hogy kizökkentsen minket ebből a Jézussal való összhangból. Mindent el fog követni, hogy megakadályozza azt, hogy neked szeretetteljes és boldog kapcsolatod legyen Jézussal. Mindig fog történni valami. A tenger hullámzik, a világ ugyanúgy körbevesz minket, jönnek betegségek, bajok, próbák. Figyelsz-e Jézusra? Ki van a te életed fókuszában? Ki van a középpontban? Mert amíg Jézus van ott, jöhet bármi. Nem fogja tudni megzavarni a Jézussal való kapcsolatunkat. És lesz erőnk felül emelkedni ezeken, és Jézussal nagy mélységeken is átkelni. De amint a földi dolgokra kezdünk el fókuszálni, nem baj, ha tudjuk, hogy mi vesz minket körül, és figyeljünk a testvéreinkre, a családtagjainkra, figyeljünk a gyülekezetünk gondjaira is, de Amíg Jézusra fókuszálva figyelünk ezekre a dolgokra, addig meg fogjuk látni a megoldást. Amikor csak a problémát látjuk, és arra fókuszálunk, és megfeledkezünk arról, hogy Jézus az egyház ura. Jézus az életünk ura. Jézus állított be ebbe a szolgálatba. Akkor ki fogunk zökkenni, és elkezdünk süllyedni. Ahogy Péter is elkezd süllyedni. De olyan jó, hogy Péter, amint érzékeli, hogy süllyed, Jézushoz kiált. Mert lehet a süllyedő helyzetből is Jézushoz kiáltani. Nehéz helyzetből is lehet hozzájönni. Uram, ments meg! Amikor látod, hogy el akar nyelni a bűn, el akar nyelni a világ, el akarnak nyelni a saját félelmeid, gyengeségeid, kiáltasz-e a te uradhoz, aki nagyobb, mint ez a világ, aki nagyobb, mint a bűneid, nagyobb, mint bármi ezen a világon. Ahogy a középkori teológia mondta, hogy Deus semper major, Isten mindig nagyobb. Bármekkorát képzelünk el, Isten mindig nagyobb. Nagyobb, mint bármi más. És tud minden helyzetben segíteni. És az ő szeretete nem szűnt meg irántad. Péter süllyed, Jézus pedig nyúl utána, és kihúzza ebből a helyzetből. Nem azt mondja, hogy miért nem figyeltél jobban? Nem kell lesz nekem. Hadd menjen a süllyesztőbe, majd lesz másik. Jézus nem így gondolkodik rólunk, hanem nyúl utánunk szeretettel. Az ő kezeit, lábait azért szögezték át, hogy a mi bűntől beszennyezett kezünket megragadja és kihúzzon bennünket a bűnből. Hogy lemossa rólunk mindazt, amit elrontottunk, mindazt, ami el akar nyelni bennünket. Hogy Jézusban bízzunk, ráfigyeljünk, és őt kövessük. Mert akkor lesz áldás a szolgálatunkon, ha Jézusra figyelve végezzük azt a szolgálatot. És a Jézus fényében látjuk meg a testvért. Nem vetélytársként, nem ellenfélként, nem ellentáborként, hanem testvérként, akivel együtt szolgálhatunk, akit Jézus állított mellénk, akivel kiegészíthetjük egymást. Ha elestél, kiálts Jézushoz. Vigyázzon, aki áll, hogy el ne essen. De jó, hogy jöhetünk Jézushoz, kiálthatunk hozzá, és ő megtart bennünket minden helyzetben, felemel, és átsegít a bajokon, a próbákon, a nehézségeken. Jézus nem veszi le rólunk a tekintetét. Jézus nem vette le rólad a tekintetét. Akkor sem, amikor esetleg te levetted a tekintetedet róla. Ő nem vette le a tekintetét rólad. Amikor te levetted a figyelmedet róla, és nem figyeltél rá, szem elől tévesztetted őt, és valami más vonta el a figyelmedet. Jézus nem tévesztett szem elől téged. Ő figyel rád életed minden napján, minden helyzetben. Napi 24 órában, heti 7 nap, az év minden napján, még ebben a szökő évben is 366 napon át figyel rád a te urad. És mindig, minden helyzetben ott akar lenni veled. De ezt kéri, hogy te is figyelj rá, és kérd az ő segítségét, vezetését, és az ő áldása ott lesz veled, rajtad, megsegít téged. Figyeljünk a mi Urunkra, és kövessük az ő útmutatását, mert akkor fogunk az egyenes úton járni. Volt egy apa és egy fiú, akik a havas domboldalon megbeszélték, hogy átmennek a domb túloldalára, vagy átmennek a túlsó dombra a völgyön keresztül, és utána megnézik, hogy melyiküknek a lábnyomai, melyiküknek a nyomai voltak egyenesebbek. És amikor átértek a túloldalra, látták, hogy az apának a lábnyomai, mint hogyha vonalzóval húzták volna őket. Nyílegyenesen jött át egyik dombról a másikra a völgyön keresztül. A fiú meg megindult szépen egyenesen, aztán egy kis kitérő erre, egy kis kitérő arra, nem tudott teljesen egyenesen menni. És kérdezte is az apját, hogy te hogy csináltad ezt? De hogy kinéztem ezt a fát itt előttünk, és végig arra fókuszáltam, azt követtem, és ezért tudtam nyílegyenesen jönni. Isten feladatot bízott rád. De ami elkalandozunk, erre is, arra is, amarra is, nem fogunk célba érni. Figyelj Jézusra! Vessük a mi tekintetünket, a mi hitünk fejedelmére, a mi megváltónkra, a mi elhívónkra, az egyház urára, és ő velünk lesz, és vezetni fog bennünket, világosságot gyújt a szívünkben, és megmutatja azt az egyenes utat, ami a célhoz vezet. A napi gyülekezeti dolgokban is, az elintézendő feladatokban is, és a nagy távlatban is. Legyen mindig Jézus a fókuszban. Vannak helyzetek, amik nem rajtunk múlnak, de kövessük a mi Urunk útmutatását, vegyük komolyan, hogy Jézus imádkozik értünk, figyel ránk, szemmel tart, nem téves szem elől bennünket, sőt mellénk áll, megszólít. Emberileg lehetetlen helyzetekben és hűséges szeretettel áll mellénk, és ami hitünk kérésére, ha mi bízunk abban, hogy ő meg tud segíteni bennünket nehéz helyzetekben is, átsegít bennünket ezeken. És ő mondja, jöjj, jöjj, lép ki a megszokásaidból, a félelmeidből, lép ki a kényelmedből, és kezd el tenni azt, amit én bíztam rád. Jöjj, és kövesd Jézust, figyelj rá, és hagyd, hogy ő beállítsa a fókuszt ezen a héten is, és beállított fókusszal menjünk majd le a hegyről, Jézusra figyelve, és az ő fényében észrevéve a feladatainkat, és a ránk bízott testvéreket. Adja az Úr, hogy így tudjunk egész héten ráfigyelni, sőt egész életünkben hűségesen követni, amit drága megváltónkat, az Úr Jézust. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, köszönjük neked, hogy hűséges szeretettel figyelsz ránk, és amikor mi szem elől tévesztünk téged, amikor nem figyelünk rád eléggé, te akkor se ezt hagysz el bennünket, akkor se tévesztesz bennünket szem elől, hanem hűséges szeretettel állsz mellettünk, hűséges szeretettel tanítasz, segítesz, vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy naponta elhangzik a nevünk a mennyben, naponta beszélgetsz rólunk az Atyával, és adsz újabb esélyt, lehetőséget, újabb alkalmakat arra, hogy rólad bizonyságot tegyünk, és a te országodat építsük. Így jöjj, kérünk, áld meg életünket, állítsd be a mi fókuszunkat, és add, hogy semmi ne állítsa azt el. Amikor jönnek a zavaró körülmények, bajok, betegségek, próbák, kudarcok, csalódások, add, hogyha emberekben csalódunk is, ha tudjuk, hogy te soha nem hagysz el bennünket, de mindig kitartasz mellettünk, és a te szereteteddel mellettünk állsz. Kérünk, te áld meg gyülekezeteinket, egyen-egyenként, te áld meg a gyülekezeti közösségeket, te adj békességet, növekedést, egyetértést, és te áld meg az egyházmegye közösségét, hogy hadd tudjunk testvérekként együtt szolgálni, és együtt építeni a te országodat. Te légy velünk ezen a héten, te taníts, te légy itt velünk, add, hogy hadd tudjunk elcsendesedni előtted, és megújulni, megerősödni a te szeretetedben. Kérünk, hallgass meg bennünket, bocsáss meg vétkeinket, és légy velünk a te nagy nevedért, szent lelked által, és fogadd el a mi életünket, és áld meg a mi szolgálatunkat a te jelenléteddel, a te nagy kegyelmeddel. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Záró énekként az áldásra várva a 774. dicséretünket énekeljük, a 774. dicséretünknek mind a három versét énekeljük el. A 774. dicséret első verse így kezdődik: csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. Szeretete és a Szentléleknek megáldó, megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ámen.